Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket ezen óra alkalmával, ami a szószékről is. Remélem mindenkivel tudtam külön-külön is köszönni, de hogyha nem, akkor fogadjátok innen. Én mindig először is a gyerektörténettel szeretném kezdeni a Isten tiszteletet. Már vannak itt elő, de szerintem nyugodtan előre jöhettek, ha akartok. Mert jobban tudtok figyelni. András bácsi megtanította, hogy le kell ülni veletek egy magasságban. Azt szeretném megkérni tőletek, egy fiatal királyról szeretnék beszélni. Tudjátok-e, hogy ki volt a legfiatalabb király a Bibliában? Vigyázzatok, beugratós kérdés is lehet akár. Igen. Jézus, mikor megszületett, már ő király volt, ugye? De nem Jézusról szeretnék beszélni, hanem egy másik fiatal királyról. Pontosan. Józsiás. 7 éves volt Józsiás király, amikor a trónra került. Ezt két helyen is megtaláljuk. És Józsiásról szeretnék nektek beszélni, de először már ismeritek? Józsiás, mit csinál? Igen? Legközelebb ti készítettek gyerektörténettel. Úgy írja a Krónika második főkönyve, 24. rész, első verse, hogy 7 esztendős van a Jóás, mikor uralkodni kezdett és uralkodik Jeruzsálemben 40 esztendeig. És a Királyok második könyvében még olvasnék egy kis részt, és cselekedik Jóás kedves dolgot az Úr személy előtt, mindaddig, amíg olyan a főpap oktatta őt. Nektek hét éves vannak, van, aki már nagyobb is, van, aki még te is 7 éves vagy. De még csak 5. De vannak itt nagyobbak. Hát ugye 7 évesen azért még az ember nem nagyon szeretne a kormányzásról, a vezetőségről, az államigazgatásról, adókról ilyen nagy szavakat használni, erről gondolkozni. Ilyenkor szeretne az ember inkább játszani, nem? 7 éves korban. Jó, persze tanulni is, de utána azért játszani, kicsit rajzolgatni, hogy kicsit el tudja magát. Hát Jóásnak 7 évesen trónra kellett ülnie, és egy nagyon nagy dolgot tett. Tudjátok mi? Sajnos elég rossz állapotban örökölte meg a templomot, az előző királyok bezáratták, így omladozott, nem volt használva, poros volt, és azt gondolta, hogy rendbe fogja tenni, rendbe teteti ezt a templomot. De sajnos nem volt elég pénz a kincstárba, és Isten indította a Jóást, és jöjjön a főpapot, hogy találjanak ki valamit, amivel pénzt tudnának gyűjteni. Egy kis falát, és hát egy faládát csináltak, és egy lyukat fúrtak annak a tetejére. És azt mondták a népnek, hirdették, hogy mindenki adakozhat, úgyhogy belobják a pénzt ebbe a kis ládába, azáltal, hogy annyi, amennyire az Isten indítja őket. És szerintetek mennyi pénz gyűlt össze a ládába? Sok. Annyira sok, hogy azt hiszem, hogy sokszor is kellett üríteniük, sokszor bevitte őket a főpap, meg egy kincstárnok, egy számláló, és külön kis zacskóba kellett kötögetni, és utána tették vissza üresen. Tehát sokkal több pénz összegyűlt, mint amennyi a templomnak a felújítására kellett. Jóás király meg ezt ügyesen szétosztotta a munkások között, és azáltal fel tudták újítani, ki tudták takarítani, fel tudták renoválni ezt a templomot. Tehát nagyon fontos, hogy nem, mi teljesen mindegy, hogy mennyire vagyunk fiatalok, vagy esetleg idősebbek, de még akkor is fiatalokban. Isten mindannyiunkat fel tud használni, hogy az ő munkáját építsük. Volt egy fontos rész még itt, amit nem tudom, emlékeztek-e. Addig cselekedett Jóás király az Úr személy előtt jó dolgot, amíg ő ad a főpapra jutotta. Utána sajnos elfordult el. Másik kérdés, tehát amíg Isten embert tanította a királyt, és ő volt az ő vezetője, addig tudott ilyen jó dolgokat tenni. És ezért figyeljetek rá, figyeljetek anyukátokra és apukátokra, mert szerintem ők nekik azt szeretnék, hogy minél jobban megismerjétek az Úr Jézust.
Azt szeretném megkérdezni most tőletek, kicsit felnőttebbek, hogy nem akarok senkit sem név szerint szólítani, de imádkoztatok már gyülekezetekért? Szoktatok imádkozni? Az egyházért? A tagokért?
Igen.
Nagyon jó, örülök neki. Volt nekünk, úgy könyörögtünk már az Istenhez, hogy megtört a mi szívünk? Szerintetek? Sírtunk már úgy komolyan, mélyen, egyedül bent a belső szobánkba? Kértünk már Istent ilyen komolyan vezetésért, áldásért, esetleg gyógyulásért, reményért? Ugye, hogy mennyire különbözik ez az ima egy általános imától, ami vele azt mondja, hogy áld meg az én gyülekezetemet, áld meg az én egyházamat. Egy ilyen imát hoztam nektek elé, hoztam nektek a mai alkalommal. Nehémiásról szeretnék nektek beszélni. Nehémiás könyvét keressük ki. Nyugodtan, mert fogom kérni őket, hogy olvassatok fel. A Nehémiásnak az első részét hoztam nektek először. Egy kis történelem. Ugye tudjuk, hogy túl vagyunk már a babiloni fogságon, vagyis hát a Babilonnak vége volt, de még az emberek egy része még ott maradt azért a most már inkább Perzsiának nevezhető tartományba, vagy államba, és egy részük visszament Esdrással a Jeruzsálembe, az izrael zsidóknak az egyik első csoportja, és mit csináltak ott Jeruzsálembe? Próbálták ugye helyreállítani a leomlott kőfalat, a várost, a templomot. De hát nem nagyon sikerült nekik, mert nagyon lassan haladtak a munkálatokkal, mert külső népek állandóan támadták őket, és amit egyik nap felépítettek, várfalat, azt éjszaka lerombolták az ellenséget, és így nagyon lassan haladta a építkezés. Megkérnék valakit, hogy olvassa el nekem a Nehémiás első rész, könyvének az első résznek a második és harmadik versét. Bárki, akinek megvan. Tessék, Juriska.
És lenne Kislév nevű Orkóban a 20. esztendőben, hogy én Susán várában vagyok, és jöve hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfi a Júdából, és tudakoztam tőlük, fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől.
Harmadikat is, igen.
Mondának még ezt. A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lebontatott, és kapui tűzben égtek meg.
Tehát ez volt a úgymond háttér történet, ami Nehémiást mire indította. És meg imádságra megkérnék, hogy a negyedik verset is olvassa el még. Fondi?
Hogy pedig meghallám a beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át, és böjtöl és imádkozám a mennyeknek Istene felé. Mennyek Istene felé.
Halljátok, mit ír itt Nehémiás? Sírt és kesergett a városért, a népért, a templomért. Igazából ez gondhatta volna, hogy hát ez kb. 1500 kilométerre van tőlem, nem az én dolgom. Hát én nagyon jól élek itt, királynak a egyik főembere vagyok, nem foglalkozok vele. És ehelyett Nehémiás mit tett? Mit tett az egyházáért? Sírt, kesergett, szíve megtört, elkezdett böjtölni és komolyan imádkozni az Istenhez. Érezte, hogy harcba kell szállnia neki, az Istenért, az Istennél szembe, és tudta, hogy ezt a munkálatokat földi dolgok, földi emberekkel, földi lehetőségekkel nem lehet bevégezni. Ezért is könyörgött az Istenhez, hogy tudja, hogy az Istennél van megoldás, Istennél vannak anyagiak, Istennél vannak források, és ezért elkezdte a menny templomát, vagy menny ajtaján hangosan dörömbölni, mondhatjuk úgy. Ugye ez egy eléggé komolyabb hibá lehetett, mint az, hogy csak ágyáld meg az én egyházamat, vagy segítsél fel építeni a te templomodat, a te házadat. Mennyire komolyan imádkozhatott. Szerintetek miért kezdett böjtbe és imába, vagyis böjtbe? Egyszer a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy egyik csodatételük nem sikerült, amikor ki akartak egy ördöngős fiúból üldözni az ördögöt. Azt mondta, kérdezték Jézustól, hogy Uram, miért nem sikerült ez nekünk, pedig már annyi csodát tettünk, annyi csodát láttunk, azt hittük simán menni fog nekünk. És erre Jézus mit válaszol? Ez a fajta nem megy ki csak a könyörgés és böjtölés által. Mennyire komolyan kéne vennünk nekünk akkor a imát és a könyörgést, mert vannak olyan csaták, amiket csak így tudunk megvívni, Jézus mondja. Vannak olyan csaták, amikhez külön a böjt által létrejött elköteleződés szükséges az imádkozó szívben. Nehémiás ezt fölismerte, és tudta, hogy ez egy ilyen helyzet lesz, ilyen helyzettel állnak szembe, amiben rögtön megtörik az ő szíve, átérzi a saját népének és a templomnak a helyzetét, annyira szerette az ő vallását és az ő istenét, és rögtön imádkozásba és böjtbe kezd az ő népéért és gyülekezetéért. Na most lássuk ezt az imát egy kicsit részletesebben. Kérem szépen, olvassátok el az elsőnek az 5. verset valaki. Nóra, megkérhetlek? 5. vers.
Ezt mondtam, kérlek Uram, mennyek Istene, nagy és rettenetes Isten, aki irgalmasan megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják.
Köszönöm szépen. Mivel kezdi Nehémiás az imát? Istennek a dicsőítésével. Tehát ő szerintetek ezzel a dicsőítéssel ki akarja hízelegni úgymond ezt az imát? Biztos, hogy nem. Ő tudja, hogy kihez imádkozik, önnek egy személyes kapcsolata van Istennel, tudja, hogy Isten mennyivel magasabb, tudja, hogy Istennek milyen lehetőségei vannak, és ezért úgy érzi, hogy rögtön hálát kell adnia neki. Rögtön Istennek a nagyságát kell megköszönnie, és azt, hogy eddig támogatta és vezette az ő népét. És gondolt visel róluk. A 6.-7. vers bekövetkezik a második része az imájának.
Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgass a te szolgádnak könyörgését, melyen én könyörgök most előtte, nappal és éjjel. Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk ellene, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket, és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek és a szolgálnak.
Köszönöm szépen. Nehémiás a dicsőítés után rögtön egy bűnvallomással kezdi, folytatja az imáját, elnézést. Ő nem akar semmiféle gátja legyen. Nem fél attól, hogy bármiféle gátja van, azért Isten és ő közötte, tehát ő mindent rendezni akar, mielőtt bármit is kérhetne az Úrtól. Nagyon érdekes, engem nem is figyeltem eddig rá, hogy azt mondja Nehém, vétkeztünk te ellened, én is, én most itt atyámnak háza vétkeztünk. Tehát ő is magát is besorolja a vétkesek közé. Nem azt mondja, hogy az egész Izrael vétkezett, de én nem, mindenki más, hanem ő is teljes mértékben azonosul ezzel a bűnben, amivel Isten a babiloni fogsággal sújtotta az embereket. rögtön megvallja, és bocsánatot kér esedezve az Istenhez. Tehát először dicsőítette az Urat, utána bűnvallomással folytatja, és mi következik ezután? Olvassa valaki a 8.-9. verset.
Ó, emlékezzenek arról a beszédről, amelyet parancsolt Kálló Mózesnek, a teszpolgárnak mondván, ha civilt kezdtek, én megint elszereztelek titeket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok a parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek utolsó szélnél vonjátok is, szélszó gyermekeiteket, onnan is összegyűjtöm őket, és visszem arra a helyre, amelyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem.
Igen, köszönöm szépen. Még egy igét szeretném kikeresni itt nekem, a Jeremiás 29, 11-től 13-ig terjedő verseit. Jeremiás 29, 11-től 13-ig. Mit olvasunk ott? Jeremiás könyve 29. rész 11-től 13-ig terjedő versei. Örülök, hogy ilyen sokan keresnek is.
Mert én tudom, hogy én mindig a terület, amelyeket ő felületek gondolat, azt mondja, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolatát, hogy kívánatos véget adott létre. Akkor segítségben nyitok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.
És még egy 13 is.
És kerestek engem, és meghallgatok, mert teljes szívetekből kerestek engem.
Köszönöm szépen. Ez az ígéret rögtön azután adja Isten, hogy a 10. versbe, Jeremiás 29.10-be megmondja, hogy 70 évig lesznek a babiloni fogságba. És rögtön a fogságból nem azt mondja, hogy ott fogtok maradni, és ott fogtok úgymond élni, hanem rögtön kivezető utat is ígér az ő népének ezekkel a szép ígéretekkel. És azt mondja, hogy békességet gondolok néktek, és kívánatos véget adok nektek. Békességet és nem háborúságnak gondolata, amit én tervezek veletek, és kívánatos véget adjak néktek. Tehát Isten elmondta nekik, hogy 70 évig ott lesztek Babilonba, és dolgozzatok a babiloni királyságért, építsetek házakat, ültessetek kerteket, neveljetek gyerekeket, és esetleg még látni fogjátok a gyermekeit, nekik a gyermekeit is, rendezkedjetek be, de készüljetek, hogy 70 év lejártával egy szebb jövőt tervezek veletek. Tehát Nehémiás a Mózesnek és a Jeremiás által adott ígéretekre emlékezteti az Úr Jézust, vagy az Istent az ő imájába a 8.-9. versben. Látjuk, hogy Istennek terve van a saját népével, és ilyen Nehémiás ezeket az ígéreteket elkezdi igényelni is. Hogy Uram, amiket megmondtál, segítsél nekünk, látod, hogy most nem ezek a jövők vannak előttünk, látod, hogy milyen helyzet, amikről beszéltünk, elkezdi az Urat úgymond vádolni, zsarlóba szorítani, hogy amiket ő megígért, köszönöm, amiket ő megígért, legyen szíves, tartsa is be. Tehát elmondja az ő imáját, igényli Istennek az ígéreteit, és hiszi, hogy Isten majd válaszol is rá. Majd érdekes módon egyszerűen csak visszatér az ő munkájához. A következő gondolat, amit gondoltam, hogy miután visszatér a munkájába, a király, emlékeztek, mit szól hozzá? Igen, második rész, első két versét szeretném valaki elolvasni, Nehémiás 2:1-2.
És jön a Nisztán nevű hónapban Artaxerxész királynak 20. esztendejében, borra ő előzte, és körbevél a bort Adáma királynak. Azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte, és mondanékem a király, miért szomorolta orcát, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága. és felette igen megfélem lény.
Köszönöm szépen. Érdekes módon a király nagyon jól ismerte Nehémiást. Jó, közeli embere volt, de azért biztos sokan voltak ott körülötte, és rögtön látja a király, hogy valami nincs rendben Nehémiással. Akkor kérdeztem, az órára gondoltam, hogy da, mi adventistákat vagyunk, így ismernek, akik mindig derűsek vagyunk, mindig boldogak vagyunk, mindig mosolygunk. Vagy akkor szoktunk kicsit lógatni az úrunkat is. Hát Nehémiás nem ilyen volt. Az egész életében vidám volt, boldog volt, és egyszer, csak egyszer egy kicsit volt szomorú, és ezt a király rögtön észrevette. Ó, bárcsak mi is ilyenek lennénk, hogy mindig vidámak és boldogok vagyunk. A király erre azt mondja neki, hogy te nem ilyen vagy, Nehémiás, mi történt veled? És a király nagyon jó rátapint a dolgára, nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága. És erre Nehémiás megretten, megijed, hogy ennyire ismer a király engem. És a király megkérdi, hogy mit szeretnél. A negyedik vers azt írja, és mondanékem a király, mi az, amit kívánsz? Nagyon érdekes módon, milyen gyorsan kap Nehémiás választ a két imájára. És ebbe a kérdésbe, hogy mit kívánsz, ő felismeri az Istennek a válaszát, Nehémiás. Hát, ha tovább olvassuk a negyedik verset, egy kis kulcsszó van itt, és mondanékem a király, mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez, és mondék a királynak. Tehát a király kérdezi tőle, hogy mit kívánsz, király, hogy mit kívánsz, Nehémiás, és Nehémiás erre, mint a ledermedne, és egy gyors fohász mond az Istenhez. Te, ha beszélgetni szoktál egy emberrel, te közben is szoktál imádkozni esetleg? Ő egy királlyal beszélt, és egy gyors fohászt mondott az Istennek, hogy köszönöm a vállalat, nem tudom, mit imádkozhatod, de köszönöm, Uram, hogy ilyen lehetőséget adtál, segíts meg az én kéréseimbe. Ő itt is rögtön már az imára gondolt és a hálára, hogy a király ilyen kérdést egyáltalán föltett neki. És mit mondott Nehémiás a királynak a válasz kérdésére? 5. verset szeretném, hogyha valaki fele olvasná, és a 6. 5. 6.
És mondta a királynak, ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted,
én is a kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Judában, atyám Sileinak városába, hogy megépítsem azt. És mondanékem a király, felesége pedig mellette ül. Meddig részem utazásod, és mikor jössz vissza? És tetszék a királynak engem elbocsájtani, miután tudatta vele az időt.
Köszönöm szépen. Nehémiás bátor volt. Ha tovább olvassuk az igét, láthatjuk, hogy 12 évről van szó. 12 évig volt Jeruzsálembe is, amíg visszaért. Tehát igazából nem egy kéthetes szabadságot kért, mondhatjuk azt, hogy most kicsit rendbe akarom tenni az életemet, hanem ő 12 év eltávot kért a királytól. És a király mit mondott erre? Rendben van. Menj el, Nehémiás. És itt ezen a megengedésen, a 12 éves megengedésen Nehémiás fölbátorodik, észreveszi, hogy az Úr vele van, támogatja, segíti, és ennél sokkal tovább megy. Mit mond, mit kér még a királynak? 7. verset.
Ezt is mondtam a királynak, ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túl hajtartókhoz, hogy hagyjanak engem átutazni, míg Júdában nem érek.
Igen, köszönöm szépen. Ezen Nehémiás szerintem felbátorodott. Király megengedett, hát akkor még gyerünk még egyet, amíg esetleg kérhetünk még többet. Adjon nekem a király leveleket, hogy szabad utat legyen, és még fákat is adjanak nekem a király erdejéből, hogy fel tudjuk építeni a Jeruzsálemet. És ezen túl a király rendben van, azt mondta. És ezen túl mi a király mit adott még neki? Őrséget. A király rábízta egy-két parancsnokát a Nehémiásra és az utazókra, és adott melléjük katonákat is, védelmet, biztonságot adott. Tehát igazából Nehémiás kérését szerintem százszorosan felülmúlta a királynak a válasza, és egyben Isten válasza is. Láthatjuk, hogy ne legyünk bátortalanak igazából. Ha elkezdünk imádkozni, akkor tegyük is az imád komolyan, szívből, és higgyük azt, hogy Istennek vannak megoldásai, akár felhasznál embert, vagy esetleg egy királyt is, de elvégzi azt a munkát, azt a megadja nekünk, hogy el tudjuk végezni a tervünket, munkánkat, ha egyezik az ő akaratával. Nehémiás visszaér Jeruzsálembe, vezeti az építés, az újjáépítési munkálatokat, de az ellenség nem adja fel, és így próbálják tovább is támadni a Jeruzsálemet. De ez a támadás nem ér semmit az olyan szív imádságával szemben, ami összetért Isten népéért és az egyházáért. A Nehémiás 6. részéből szeretnék idézni valamit. A várfal Elul hónap 25. napján 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeik, megrettentek minden nép, amely körülöttük élt, és igen összeestek a saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenük segítségével vittük végbe ezt a munkát. Tehát itt egy óriási bizonyságot tettek a környező népek szeme láttára is. Az ő saját nép, a saját népük olyan munkát bekezdett, amiben eddig több éven keresztül nem tudtak megcsinálni, és itt 52 nap alatt, miután Nehémiás visszaérkezett, 52 nap alatt simán fel tudták építeni a várfalat, és meg tudták erősíteni Jeruzsálemnek a falait. Nehémiás 6, 15-16. Nehémiás 6. rész, 15-16. rész, az 52 nap. A Nehémiásokra van ma is szükség az egyházban, nem csak olyanokra, akik imádkoznak és prédikálnak, hanem olyanokra, akik imái és prédikációi erővel és buzgó céltudatossággal vannak kövezve. A Nehémiás munkáját kísérő siker azt bizonyítja, mit képes elérni az ima, a hit és a bölcs erővel teljes cselekvés. Tehát láthatjuk, hogy Nehémiás nem csak imádkozott és majd Uram, ad cselekedjél, hanem ő kész volt a király elé is vinni ezt a kérését, és kész volt elég hosszú utat megtenni, és a saját erejét is felhasználva segített, hogy az ő kérését véghez tudják vinni. Nehémiásokra van ma is szükség az egyházban. Olyan embereknek, akiknek szíve megtörik az egyházért, olyan embereknek, akiket az Isten és népe iránti szeretet arra késztet, hogy böjtöljenek és imádkozzanak az egyházukért. Olyan emberekre, akik készek nagy dolgokat kérni Istentől az egyház számára, és várni, hogy válaszoljon az imákra. Olyan emberekre, akik nem csupán hátradőlve ülnek, hanem Isten válaszának részévé válnak, azáltal, hogy szolgálnak. Nagyon fontos, nekünk is saját erőnket, amíg az Isten minket éltet, azt az ő kezébe tegyük, és szolgáljunk az Úr Jézusnak. Azáltal, hogy kivesszük részünket a munkából. Azáltal, hogy részt veszünk az újjáépítésben, esetleg nem csak fizikai újjáépítésről lehet itt szó, hanem emberek életének, lelkének újjáépítéséről is. Megtehetjük az első lépést afelé, hogy ilyen Nehémiásokká váljunk, felajánlhatjuk valódi, odaszánt, szívből jövő imánkat az egyházért, a vezetőkért, szolgálatokért, szombatiskolai osztályunkért, tagjainkért, vendégeinkért, akik Isten környezetében élnek és ismerjük őket. Mi volt a másik dolog, amit az imádkozáson kívül Nehémiás csinált? Emlékeztek? Böjtölt. Nem tudom, hogy ki hogy szokott böjtölni. Most a böjtölésről szeretnék még egy pár gondolatot megosztani veletek. A Máté 6. rész 16. versét szeretném, hogyha valaki elolvasná. Máté 16, 17. versét. Máté 6, 17. Nem azt mondtam. Bocsánat, Máté 6.17.
Te pedig, amikor öltöz, fendileg a te térde, és a te orszad mozd meg.
Köszönöm szépen. Ugye látjuk, hogy a böjt az nem egy választható lehetőség, nem azt írja a Biblia, hogy ha böjtölsz, hanem úgy mondja, hogy amikor böjtölsz. Tehát a böjt szerves része kell, hogy legyen, ami ima életünknek és a Biblia tanulmányozásunknak is, ugyanúgy, mint ez a kettő. A böjt nagyon hozzá kapcsolódik a mi keresztény életünkhöz. Megláthatjuk a Bibliába, hogy sokszor, vagyis minden nagyobb alkalom előtt böjtöltek az emberek, például Pünköst a felházban, mi ott megkapták a Szent Lelket, volt különböző természetfeletti szabadulások, csodák előtt az emberek sokat böjtöltek és imádkoztak. Hudson Taylor azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy munkánk legnagyobb akadálya a saját elképzelt erőnk, és a böjtben megtudjuk, hogy milyen szegény és gyenge teremtmények vagyunk. Egy ebédtől, egy ételtől függünk egy kis erőért, amelyre olyan könnyen tudunk támaszkodni. Tehát azt hiszük, hogy mennyire erősek vagyunk, és egy kis kihagyunk egy étkezést, már rögtön rosszul érezzük magunkat, összeesünk. Tudjátok, hogy Jézus még ma is böjtöl értünk? Azt mondja, hogy ő nem eszik többet a szőlőfürtnek, ebből a szőlőmusból nem eszik többet, amíg a újonnan nem iszom veletek a mennyeknek országába. És nehogy azt higgyétek, most itt olyan böjtről beszélek, ami teljesen megmond élelmet és folyadékot is, hanem Jézus csak ezt az egy mustot mondta meg magától, tehát nekünk se kell teljesen étkezésmentesen élnünk, hanem megvonjuk magunktól az édességet mondjuk egy napra, az ilyen kimáltós dolgokat, margarint, húst, nem tudom, itt ki vegetáriánus, ki nem. Én most ilyen böjtökről szeretnék beszélni. Természetesen a böjt nem csupán az ételtől való tartózkodás jelenti, ugye? A szív vizsgálatának az ideje. Mennyire vagyunk mi Istenhez, mennyire vagyunk Istennel mi egy hangon. Az imádkozó Isten áldását kereste egy bizonyos helyzetben. Tehát, ha a böjtöléshez nem társul ima és bibliakutatás, akkor inkább nevezném azt csak mondjuk diétának. Annak nem sok értelme van. A böjtnek úgy van csak is értelme, hogyha szorgalmasan, imádkozó szívvel többet keressük az igébe, kutatjuk az igét, így kutatjuk és keressük Istent, mint mondjuk egy átlagos másik napon. A külsőségekre építő böjttel kapcsolatosan, amelyet farizeusok gyakoroltak, egy biblia magyarázó ezt írja. Vajon nem érezzük mi is gyakran, akár még ma is, hogy valamiféle érdemszerző dolog van a kellemetlenségekben, amelyet az önmegtartóztató cselekedeteinkben elszenvedünk. Azonban a fájdalom és a kellemetlenség, amelyet a legszigorúbb böjt által elszenvedünk, nem szerez semmilyen érdemet Isten színe előtt. Nem ez a böjt célja. A célja az igazság, az igazságosság, a jótékonyság és a szentség. Csak akkor lesz értéke, ha egy olyan eszköz lesz, amely rávilágít hibáinkra és segít megjavítani életünket. Nagyon fontos gondolat volt ez, és ez egy világi ember írja ezt a böjtöt. Ezt a világi ember írja a farizeusok böjtjére. Mennyire gondoljuk mi is esetleg, hogy talán valami érdemet tudunk szerezni a böjtölés által. Tehát épp most tanuljuk a szombatiskolába, hogy semmilyen érdemünk nem lehet nekünk ebbe. A korai keresztényeknek és így nekünk is az adventistákhoz Ellen G. White azt írja, a mi kiváltságunk, hogy többet kapjunk Isten lelkéből, ha böjtölünk és buzgón imádkozunk. El kell fogadnunk Isten ígéreteit és garanciáját, és ezekben való hittel lépjünk előre. Meg kell tanulnunk, hogy mutassuk be az ige igazságait és körülöttünk élő embereknek minden követelményével és minden bátorításával, hogy a megtéretlenek érezzék Isten lelkének befolyását szívünkön, elméjükön és jellemükön. Wesley Dowell azt írja a bőtölésről, hogy a reformáció nagy vezéregyéniségei lelki hadviselésükben, hogy helyreállítsák az egyház tisztaságát, természetesnek tartották a bibliai böjt alkalmazását. Luther Márton csupán heti egy alkalommal ért a böjt lelki fegyelmező eszközével, hanem gyakran beiktatott plusz böjtöket. Napi 3 órás imádsága mellé olyannyira, hogy gyakran kritizálták amiatt, hogy túl sokat böjtöl. Calvin Jánost szenvedélyes böjtölőnek tartották, és megélte azt, hogy Isten hatalmas munkája végsöpört egész Genfen. A morva keresztények böjtöltek épp úgy, mint a husziták, valdensek, hugentották és kót presbiteriánusok. Böjtöt is magába foglaló ima nélkül nem lett volna reformáció, és nagy ébredések sem történtek volna meg a századok folyamán. Tehát mi se lehetnénk itt igazából, ha ezek az emberek nem törték volna meg a szívüket, nem alázták volna meg a saját magukat Isten előtt, és nem böjtöltek volna. Felolvasnék még egy pár dolgot, amit Ellen G. White ír, hogy mikor is böjtölhetünk. Böjtöljünk akkor, amikor a Szentírás igazságait kutatjuk, hogy világos megértésre jussunk. Böjtöljünk akkor, amikor mennyei bölcsességet keresünk, amelyet Isten megígért. Böjtöljünk akkor, amikor isteni útmutatását keressük fontos tervek készítésénél. Böjtöljünk akkor, amikor képességeink Isten szolgálatára szenteljük. Böjtöljünk akkor, amikor Isten segítségét keressük válságos helyzetekben. Böjtöljünk akkor, amikor démoni megszállással találkozunk. Böjtöljünk akkor, amikor több munkást kérünk Isten aratásába. Böjtöljünk egységért a gyülekezet tagjai között. Böjtöljünk akkor, amikor szívünk megtisztítását és lelki megújítását keressük. Böjtöljük akkor, amikor le akarjuk győzni a lelki kísértéseket. Böjtöljük akkor, amikor étvágyunkat szeretnénk átállítani az egyszerű ételekre. Böjtöljünk akkor, amikor betegségeket akarunk legyőzni. Böjtöljünk buzgalmunk csökkenése és lanyhuló lelkiségünk ellen. Böjtöljünk akkor, amikor szorosabban szeretnénk Istennel járni az utolsó időben. Böjtöljünk akkor, amikor elveszetteket szeretnénk behozni Isten országába.
Mikor lehet elmenni?
Böjtölj, érte is meg tudod. Ezek különböző bizonyságtételekből, szemelvényekből, diet and foods, van az egészség, különböző, fel vannak írva, vagy miből vannak idézve ezek a, csak itt angolul vannak írva az idézetek. Tehát láthatjuk, hogy mintha az böjt is ugyanolyan fontos lenne, mint az ima, ugye? És mennyire szoktunk mi böjtölni? Van még mit fejlődnünk, ugye, kedves testvéreim? Az imának és a böjtnek kéz a kézben kell haladni. Az igazi böjt nem csupán formai szolgálat. Szentírás leírja az Istennek tetsző böjtöt. Hogy olvassuk Ézsaiásnál? Hogy megnyisd a gonosznak bilincseit, az igának köteleit, megoldjad és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Ha odaadod utolsó fallot az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted. Ez a Bibliában az Ézsaiásnál az igazi böjtnek a célja. És befejezésképpen szeretném mondani, hogy tegyünk meg mindent egyszerűen. A legfontosabb dolog a böjtben nem az, hogy mi van a tányérodon, hanem mi van a szívedben. nagyon fontos. Összefoglalásképpen még azért felolvasnám nektek a Nehémiásnak a imáját, hogy pontosan mi hogyan is cselekedett. Először ő is böjtölt és imádkozott, utána az imájában dicsőítette Istent, megvallotta saját és népe bűneit, önmagát is beleértve, igényelte Isten ígéreteit, nagy dolgokat kért, és megkapta és cselekedett. Adja az Úristen, hogy mi is ilyen imákkal tudjunk nála kopogtatni, úgymond. Amen.